Még abban a pillanatban tárcsázom Moracek számát, és tájékoztatom az országos jelentőségű ügyünkről. Moracek pedig a következő pillanatban már tárcsázza is a polgármestert, és úgy leteremti, hogy a szerencsétlen az újabb következő pillanatban már tántorog is be hozzám bocsánatot kérni. Hova is jutnánk? Zarándoklat Altöttingbe, miközben legkiváló polgártársaink egyike akut életveszélyben forog. A következő napokban egy méterre sem távolodhatok el Moracektől. Még a WC-re is ki kell kísérnem, és ott várakozom az ajtó előtt, amíg elvégzi a dolgát. Én magam inkább nem is megyek ki a WC-re, mármint saját ügyemben. Én ugyanis képtelen vagyok bármit elintézni odabent, ha közben valaki ott támasztja kívülről a WC ajtót. Örködöm, vigyázok, de semmi nem történik. Abszolút semmi. Aztán azonban beavatkozik a játékba a Nagyi, mert hogy valamelyik hülye vén pletykafészektől megtudta, hogy idén elmarad az altöttingi zarándoklat, mert hogy nincs rendőri kíséret. Amint pedig már tudjuk, rendőri kíséret nélkül nincs zarándoklat. Márpedig ebben a Nagyi nem ismert tréfát. Addig gyötör, ameddig oda nem vágom Moracseknek, nem érdekel, ki vigyáz rá, én nem fogok, mert hogy nekem el kell mennem Altöttingbe. 3 hosszú napra. Ha túlélem a 3 napot, természetesen újra felveszem mellette a testőri munkát. Feltéve persze, hogy ő is életben van még. Moracek rángatózni kezd, de ezúttal nem tud jobb belátásra bírni. A papa azt mondja, majd ő vigyáz rá, és ott lesz velük Ludwig is. Moracek erre ráteszi a pórász Ludwigra, a másik végét meg a saját hasa köré tekeri. Jézus Krisztus! A polgármester persze nagyon örül, amikor értesítem a helyzet megváltozásáról. Az ég küldte magát, Eberhoffer, mondja hálásan. A Nagyi küldött, tájékoztatom szárazon. Megkapom az adatokat. Indulási időpont, útvonal. Aztán be kell mennem Landshutba szerezni magamnak egy szolgálati motorkerékpárt. Másnap pedig indulunk. A polgármester már hajnalok hajnalán ott áll a városháza előtt, hogy személyesen búcsúztassa istenfélő polgárait, ahogyan illik. A plébános farmert és túrabakancsot visel. Egyáltalában nem néz ki papnak, és nagyon örül, hogy ilyen sok női zarándok jelentkezett az útra. Aztán megindul a gyalogmenet, ami persze azt jelenti, hogy a többiek gyalogolnak. A Nagyi meg én kényelmesen követjük őket a nagy BMW motornyárgében. Néha megelőzzük a menetet, és az élre állunk. Nagyi azt élvezi a legjobban, amikor körözünk a gyalogos zarándokok körül. Világos kék tincsei repkednek a menet szélben. Látom a tükörben. Nagyszerű kontrasztban áll az én békazold öltözékemmel. Törpeuszkár extázisban. Born to be wild, hogy úgy mondjam. Nem könnyű feladat egyébként a mi jámbor zarándokainkat kísérni, mert a mi vidéki asszonyságaink meglehetősen szószátyárak. A szószátyárkodás pedig akkor a legélvezetesebb, ha a hallgatósága a lehető legnagyobb. Rendes esetben nem is lenne ezzel semmi baj. Pletykálkodjon csak a sok vénszatyor, ha abban telik öröme. Probléma akkor lesz belőle, amikor kiérünk a főútra. Mert hogy ott is 6-os sorokban vonulnak, hogy minél nagyobb körben pletykálkodhassanak. Mert ha csak egy szomszédja van az embernek, az azért nem az igazi. Aztán amikor elzúg mellettünk egy 40 tonnás kamion, sajnos megesik, hogy egy-két vál útban van. A sofőrök persze nyomják a dudát, de a nőszemélyek csak trécselnek tovább, mintha nem is nekik szólna a pokoli dudálás. Életveszély. Tiszta életveszély. A negyedik, ötödik majdnem tömeggázolás után nincs más megoldás, be kell avatkoznom. Végtére is ezért vagyok itt, vagy mi? Különösen, mivel a Nagyja a hátamat csapkodva üvölti a fülembe. Ezek ott elő mind megbolondultak? Bólintok, és a hangszóróért nyúlok. Hadd csináljam én, visít fel a Nagyi. Csinálja, ha akarja. Nekem is könnyebb, ha a közlekedésre összpontosíthatok. Hátra nyújtom neki a megafont. Figyelem, figyelem! Ordítja el magát. Egy szempillantás alatt földön van mindenki. Kis hián mi ketten is. Az utolsó pillanatban tudom csak egyensúlyba hozni a motort, mert hogy a Nagyi a megafonba is úgy bömböl, ahogy a megafon nélkül szokott. Az meg olyan szépen felerősíti a hangját, hogy repednek a dobhártyák. Nagyi persze nem veszi észre a hatást, ő teljesen a szövegére összpontosít.
Tessék, 2 sorokban rendeződni, mindenki! Különben a teherautók leviszik a fenekeket!
Most már leállítom a motort, és kiveszem a Nagyi kezéből a megafont, mert hogy az út melletti legelőn pánikba esve kezdenek rohangálni a tehenek. A szegény zarándokokról már nem is beszélve.
Rosszul csináltam valamit? Pislog a Nagyi.
A csoportra mutatok.
Ezek mit művelnek? Néz nagyot a Nagyi. Azt hiszik, Mekkába zarándokolunk? Miért fetrengenek mind a földön?
Később, a mise alatt Nagyi és én szundítunk egy kicsit. Megeredtető egy ilyen motoros kirándulás, azt meg kell mondjam. Egy falusi fogadóban szállunk meg. Kellemes hely. Az étel is jó, már a bőti átlaghoz képest. Miközben a többiek elgyötört csülkeiket ápolják, a Nagyi és én elmegyünk sétálni egy kicsit. Végtere is nem egészséges egész nap ülni. Közös szobát kapunk közös ágyjal. A Nagyi veszettül horkol, a falak is beleremegnek, és ahányszor csak oldalba bököm, felrántja a térdét, és egyenesen a legértékesebb testrészembe. Hát igen, van valami barbár az ilyen zarándoklatokban. Mély sajnálatomra községünk jámbor báránykáinak hazaútját már nem áll módonban rendőrileg felügyelni, mivel telefonál a papa, hogy nagyon rosszul van. És a Moracsek is nagyon rosszul van. Akut életveszély forog fenn. Ha pedig családtagok forognak veszélyben, az arándok polgártársak érdeke vitán felül háttérbe szorul. 220-szal robogunk haza. Az udvarra bekanyarodva csak Ludwig fogad. Ő viszont nagyon örül, csóválja a farkát, hogy majd leszakad. A nappali úgy néz ki, mint egy retro fesztivál, utána konyhaasztalon pedig cédula. Kórházban vagyunk. Mi a fene történt itt? Egy telefon a Lancsuti kórházba megerősíti a szűkszavú üzenetet. Idősebb Eberhoffer és Moracsek bíró kórházi ápolás alatt állnak. Már nincsenek életveszélyben. Többet telefonon nem mondhat.